Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek megáldó és megerősítő jelenlétében. Amen. Szeretett testvérek, a 38. Zsoltárunk első verse éneklésével kezdjük meg mai Isten tiszteletünket. A 38. Zsoltárunk az igéhez kapcsolódó énekek közül ma az első. Így kezdődik, haragudnak nagy voltában, megindulván, ne fedj meg, Uram, engem. 38. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük meg mai Isten tiszteletünket. És a 445. dicséretünk első négy versét énekelve folytassuk az Úr magasztalását. A 445. dicséret így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. 445. dicséret első négy versét énekelve magasztaljuk tovább Istenünket. A mi segítségünk és mai vasárnapi Isten tiszteletünk további részének megáldása jöjjön az egek Urától, aki teremt, föntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten szavát, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliuma 16. fejezetének a 13. versétől a 20. versig tartó ige szakaszban. Máté evangéliuma 16. részének 13. és követő verseit olvasom, a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva figyelemmel halljuk. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte a tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre ezt kérdezte tőlük, hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, az kötve lesz a mennyekben is, és amit föloldasz a földön, az oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolta a tanítványainak, hogy ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Isten tegye megáldottá, meghallottá szívünkben, jól értetté az ő üzenetét, ezért jöjjünk, imádkozzunk. Istenünk, magasztalunk és áldunk téged azért az egybegyűjtő szeretetért, amelyel egybe terelgeted mindazokat, akihez szólni akarsz. Köszönjük, hogy lehetnek köztünk olyanok, akiket már régen láttunk itt a templomban, és köszönjük, hogy lehetnek olyanok, akik talán még nem is voltak közöttünk. Négy áldott Istenünk, hogy a te ígéd szól mindannyiunkhoz. Köszönjük Istenünk azoknak itt létét, akik életüknek minden vasárnapját azzal élik meg, hogy eljönnek a templomba, és köszönjük Istenünk azoknak itt létét, akik valamilyen nehéz helyzet, valamilyen fájdalom, vagy éppen szomorú emlékezés miatt jönnek el. Köszönjük, hogy mindannyiunkat egy közösségé kívánsz formálni, akár földi életünkben gyülekezetté, akár az örök életünkben majd olyanokká, akik üdvösségnek részeseivé lehetünk. Légy áldott, Urunk, hogy mindezt el tudja végezni a te szavad, a te ígéd bennünk. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Légy áldott, Istenünk, hogy hallható a te szavad, még ha emberi szavakon hangzik is, akkor is a te beszédetként tudjuk fogadni. Formálj ehhez valamennyiünket, hogy megérezzük, megtapasztaljuk, te szólsz az emberi szavakon keresztül, te szólsz a felolvasott bibliai igén, az elénekelt ének, verseken és az elmondott imádságon keresztül is. Kérve kérünk, így szólíts meg valamennyiünket, akik együtt vagyunk, gyermekeket a gyermekisten tiszteleten, felnőtteket itt a templomban. Kérve kérünk, Urunk, szóljon a te ígéd, és ne szóljon hiába. Könyörgünk a betegekért, áld meg azokat, akik betegségük miatt nem tudnak itt lenni közöttünk. Gyógyítsd őket áldott orvosként, és hozd közénk őket, ha meggyógyultak. És kérünk a szomorkodókért, a bánatban lévőkért, akár szomorú emlékekre gondolnak ma vissza, akár friss terhet hordoznak, legyél végasztalójuk. Könyörgünk Istenünk, áld meg itt létünket, és a te szavad végezze el bennünk azt, amire az üdvösséghez valamennyinknek szüksége van. Amen. Éneklünk még egy verset az énekből, a 445. dicséret 5. versét. Az 5. vers így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. A 445. dicséret 5. verse eléneklése alatt elbocsátjuk Kati nénivel a gyermekeket, a gyermek Isten tiszteletre áldott alkalmat kívánunk nekik. Szakaszból olvasom, amelyet szentleckeként már a testvérek hallottak. Máté evangéliuma 16. fejezetéből a 15. verset, ahonnan így szól hozzánk az Úr, mely alapíge alapján a lélek segítségével az igét hirdetni kívánom. Erre azt kérdezte Jézus tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Amen. Eddig Isten írott ígéje, foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, a lélektannal foglalkozók, akik az emberi kapcsolatokat kutatják, azt vallják, hogy nagyon sok múlik azon, hogy az emberek beszélgetnek-e egymással. Rengeteg múlik azon, hogy a házaspár tagjai megbeszélik-e a hétköznapi legapróbb dolgokat is egymással, rengeteg múlik azon, hogy szülő, gyermek meg tud-e beszélni minden nap mindent, vagy legalábbis a dolgok jó részét, amely a gyermeket foglalkoztatja. Azt is mondják, hogy ezekhez a beszélgetésekhez nagyon fontos, hogy valami indítás szolgáljon alapul, akár az az érdeklődés, amelyik a másikban van, ki az egyiket meghallgatni kész, és abban az emberben, aki tele van mondani valóval, elindítson egyfajta olyan mondani való áradatot, hogy a másik oda fog figyelni rá, a másik meghallgatja őt, a másikat érdekli mindenestől a mondani valója. És azt mondják, hogy ehhez a legfontosabb, hogy tudjunk szívből, odafigyelő módon, ráhagyatkozó módon kérdezni a másiktól. Azt mondják, akik ilyen munkával foglalkoznak, ilyen hivatásuk van, például a riporterek, hogy a kérdezésnek megvan azért a maga tudománya és technikája. Sok-sok riportert úgy neveznek, mint akik a kérdezésnek a csodatévői, akik bizony a kérdésük feltevésével el tudják indítani a másikban azt a mondani valót, hogy az szinte ömöljön és áradjon belőle. A kérdezés technikájával tudják mederben tartani azt a mondani valót, amelyik esetleg nem egysíkúan, nem egy irányba mutatóan szól, hanem sokféle más irányba is mutat az emberi érdeklődés, az emberi lélek, az emberi tudás felől. Ugyanakkor nagyon sokféle csalafintaság van a kérdezésben. Sokan kihasználják a másik ember beszélgetés iránti igényét. Hallunk ilyen rossz példákat, és erre tényleg figyelni kell az időseknek, hogy nehogy telefonon keresztül olyan információkat adjanak ki magukról, amelyek ből kideríthetik rossz indulatú ember, hogy éppen mikor nem lesz otthon, mikor megy orvoshoz, mikor megy kivizsgálásra. Volt időszak, amikor arra figyelmeztették itt az időseket, hogy, hogy különféle ingyenes vizsgálatokra hívják az embert is, amíg elmegy valahová az esetleges nem létező vizsgálatra, addig a lakását ki is rabolják. És sokféle más nyomorúság fenyegeti esetleg a jó szándékú válaszadót. Fiataloknak hívják föl a figyelmét, hogy ezen a mai modern láthatatlan hálón, az interneten, Facebookon, meg én nem is tudom mi mindenen, ne adjanak ki magukról olyan információkat, bárhogy is kérdezgetik őket, ismeretlenek, amelyek nehogy Isten áldozattá teszik az ő testüket, az ő egész életüket. Tehát vannak félelmeink azért a kérdésekkel kapcsolatban, vannak rossz tapasztalataink, nyilván a testvéreket is bosszantja, illetve nehezen élik meg velem együtt, amikor valakivel találkozván az az első kérdés, hogy hogy vagy, és mikor az ember egy mély levegővel elkezdené mondani, addigra már sorolja, hogy ne is mondd, én meg így úgy amúgy. És milyen rosszul esik, hogy minek kérdez, hogyha nem is kíváncsi arra, amit én válaszolok. Kedves testvérek, legyen fontos a másik ember, a házastárs, a gyermek, a rokon, a barát, az ismerős, a munkatárs, a gyülekezeti tag. Legyen fontos annyira, hogy érdeklődünk felőle. Olyan jó hallani azért a fiataloktól, hogy ők tényleg remélhetőleg csak jó célra használva ezt a modern technikát, szinte minden nap beszélgetnek egymással, tudnak egymásról, ki hogy vizsgázott, milyen problémája van éppen, miközben én esetleg hetente egyszer vagy két hetente egyszer látom a fiatalokat, ők minden nap beszélgetnek egymással, fontosak egymás számára, bár maradna így a további életükben. De azt kéri tőlünk Isten igéje, hogy bizony, ha a gyülekezetből beteg valaki, akkor menjenek el hozzá a gyülekezeti tagok, imádkozzanak felette. Sokféle ilyen kérés van. De ehhez bizony kérdeznünk kell tényleg, hogy hogy vagy, mi történt veled, és legyen fontos a másik embernek a válasza. Ebben nagyon jó példát ad az Úr Jézus, aki soha nem azért kérdez, hogy bennünket a válaszunkkal valami rosszra csábítson, valami rosszra vezessen. Jézusnak fontos a mi válaszunk, pedig tudjuk az ő istenségéről, hogy még mielőtt nyelvünkön lenne a szó, az Úr már érti azt és tudja azt, hogy mi van bennünk és mit fogunk válaszolni, de az ő kérdésével elsőrenden magunkat szeretne, bennünket szeretne szembesíteni a magunk válaszával. Ez történik Cézárea Filippinél. Olyan helyen járnak, most már 3 éves tanítványságuknak a felén, vagy a kétharmadánál tartunk időben, tehát már a kereszt felé halad Jézus az ő tanítványaival, nem sokkal kérdés föltevése után már bejelenti először az ő szenvedéseit. Olyan helyen járnak, ami egy pogán császárnak, Filippos császárnak a rezidenciája. Szinte a kövekből is ez árad egy hajdani pogány kultusznak a helyszíne. Kérdés, hogy Jézusról hogyan vélekednek. Hogyan vélekednek ott, ahol másféle Istent szoktak volt tisztelni, magasztalni. Hogyan vélekednek róla most, amikor a kereszt felé fordul az ő útjuk, hogyan vélekednek róla, miután annyi embert megismertek már az út során. Szeretett testvérek, a tanítványoknak választ kell adniuk, és jó, hogyha tudunk választ adni Jézusnak erre a kérdésére is, hogy mi van a másik emberrel. Soha nem szabad azt az önző emberi bűnt megélni, amit Káin az ő válasz adásában mondott az Istennek. Káin, hol van a te testvéred? Vajon őrizője vagyok az én testvéremnek? Testvérek, hányan mondják ma, hogy elég nekem a magam baja? Nem akarok én mások bajával foglalkozni. Persze, nem is kíváncsiságként, meg főleg ne azért, hogy csámcsogás történjen a másiknak a baján, ebben a bulváros világban könnyen ráragad az emberre, hogy csak azért fontos a másikról való információja, pletykák tekintetében az ember napra kész legyen. A hívő ember tartózkodjon ettől. De legyen fontos azért a másik ember, hogy az Úr elé tudjam vinni őt. Ahogyan azt a bénát a négy barátja odavitte azon a hordágyon Jézus elé. Vagy ahogyan mi is azt, aki rászorul, aki beteg, aki nehéz helyzetben van, imádságainkban odavigyük az Úristen elé. Kell tudnunk a másikról, és bizony Jézus fölteszi időnként ezt a kérdést, hogy tudsz róla? Nem láttad már ennyi meg ennyi ideje? Tudsz-e róla? Jó lenne, hogyha itt a gyülekezetben bizony fontos lenne a másik ember, és hogyha a lelkipásztor nem is tud rögtön azonnal, vagy sajnos sokszor húzamosabb ideig ellátogatni ahhoz, aki már hosszú ideje hiányzik. A legközelebb hozzá legközelebb lakó, vagy legközelebbi ismerős hozzon hírt felőle. Tudjunk róla, hogy beteg kórházban van. Sokszor a család ezt nem teszi meg. Kedves testvérek, szembesít az Úr Jézus mindazzal, ami bennünk van. De ez a szembesítés, ez személyes kell, hogy legyen. Miután tudják a tanítványok, hogy Jézusról, némelyek úgy gondolkodnak, hogy hát ő az Illés, aki nem halt meg, hanem tüzes szekéren elment is, majd visszajön. Némelyek úgy gondolkodnak, hogy Keresztelő János, akit időközben már lefejeztettek, hogy ő, az ő szelleme, az ő lelke van benne. Némelyek pedig egynek a proféták közül így gondolkodnak, tudnak róla a tanítványok, és ez nagyon jó dolog. De ekkor jön a következő kérdés. Hát ti, kinek mondotok engem? És Jézus kérdése mindig személyes. Személyes akkor is, amikor az a világ, ami körülvesz bennünket, az szinte sportot űz a mellébeszélésből. Vannak nagyon jó riporterek. Szoktam hallgatni a Kossuth Rádiót napjában többször, és sok mindennel kapcsolatban vannak riportok, sok mindennel kapcsolatban vannak kérdések. Hát nyilván, aki a politikában jártas, a politikában van otthon, amikor nem akar elmondani valamit, akkor is tud néhány percet beszélni úgy, hogy körülírja a dolgokat, de igazából nem mond semmit. Vannak helyzetek, amikor meg is mondják, hogy erről én nem nyilatkozhatok még. Nyomozás nem zárult le, mondják a rendőrségi szóvivők meg egyebek, és nem nyilatkoznak felőle. De van, hogy olyan válaszok születnek, mintha mondana valamit az illető, de igazából nesze semmi, fogd meg jól, nem mond semmit. Testvérek, tudnunk kell, hogy Jézus számára az ilyen válasz nem válasz. És azért szükséges most ebben a földi életben választ adni az ő kérdésére, kinek mondotok engem, kinek tartotok engem, hogy majd, ha ott az örök élet kapujában, a végső ítéletnél kell számot adni az életünk felől, addigra már ez a válasz megszülessen bennünk. Kinek tartjuk mi Jézust? És Péter elmond egy gyönyörű mondatot, talán a legrövidebben megfogalmazható hitvallást. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Te vagy a megváltó, akit várunk. Kedves testvérek, bennünket is kérdez az Úr. És bár sok esetben úgy van az ember, mint az a hajdani gyülekezeti tag, aki a lelkipásztort megdicsérte, mikor az ajtóban, a kijáratnál az Isten tisztelet végén kezet fogtak. Tiszteletes úr, gyönyörű volt ez a prédikáció, jó volt hallgatni, csak egy dolgot sajnálok. Na, micsodát, mi maradt ki a prédikációból, mit szeretett volna hallani? Semmit, semmi nem maradt ki belőle. Csak azt szerettem volna, hogy az anyósom is itt legyen, mert ő neki kellett volna ezt ma igazán hallani. Testvérek, sokszor van ez így, hogy úgy érezzük, másnak milyen jó lenne ez. Másnak, valaki másnak mennyire hasznos lenne ez. Csak éppen nekem mit is mond? Mit mond akár a mai üzenet? Mit mond nekem, aki talán még nem adtam választ Jézus kérdésére? Aki elodáztam ezt a választ? majd később, majd nyilatkozom róla, amikor lehet. Szeretett testvérek, most kell még ebben a földi életben Jézus kérdésére válaszolni. Ki vagyok az életedben? Péter választ ad, de majd tudjuk a történet folytatásából azt is, hogy ez a válasz nem ő benne születik meg tulajdonképpen, hanem kimondatja vele a mennyei atya. A történet folytatása jól mutatja azt, hogy Péter még nem így gondolkodik, hiszen néhány perccel később, amikor Jézus először bejelenti a szenvedéseit, akkor megpróbálja őt ettől az úttól visszatartani, nem történhetik meg ez veled, hogy keresztre menj, hogy elfogjanak, hogy megkínozzanak és meghalj. Ha Péter kimondja ezt a hitvallást, te vagy a megváltó, akkor tudni kell, hogy Jézus vére által van a megváltás. Még nem tart ott Péter. Még előtte van annak a tagadásnak, amit majd többféle kérdésre választ adva, vagy éppen választ nem adva ott a főpap udvarán, megtagadja, hogy ő Jézushoz tartozik. Előtte van annak a kérdéssorozatnak, amit Jézus ott a feltámadása után a Genezáret-tó partján föltesz neki, szeretsz-e engem? Testvérek, mi is valószínűleg előtte vagyunk még sok mindennek. Nem tudhatjuk, hogy melyikünknek mennyi jut ebből a földi életből, de azt tudni kell, hogy a választ nem lehet elodázni. Valahogy úgy vagyunk, mint a hajdani professzorom mondta a teológiának itt, mikor megkérdeztünk, hogy nem zavarja, hogy ennyire kevesen vagyunk az órán, és ilyen sokan hiányoznak. Nem zavar. A vizsgán mindenkinek meg kell jelenni. Ott majd mindenkivel fogok találkozni. Testvérek, ilyen lesz a végső ítélet, és ez soha nem fenyegetés, hanem mindig egy rásegítő figyelmeztetés, hogy Isten színe előtt meg kell állnunk, nekünk is, a ránk bízottaknak is, és meg kell vallani, akkor már ki fog derülni, hogy kinek vallottuk őt az életünk során. Kedves testvérek, Jézus szeret bennünket, és ez a szeretetteljes kérdése ezért hangzik. Ne odázzuk el a választ. Hangozzék el még ma a szívünkben, hogy Urunk, Te vagy, ami megváltunk, Te vagy számunkra a szabadító. És ez azért fontos a kérdésre adott válasz, mert ez a kérdés a legbensőnkig hat. Valahogy úgy, mint amikor egy pohárba beletöltjük a folyadékot, az lemegy a legaljára. És amikor már annyi töltetett belé, akkor az kicsordul. Hát így kell a mi szívünknek lenni. Tele kell lenni azzal az istenséggel, aki maga a Szent Háromság Istenünk, hogy átmossa az egész életünket, és valahogy tudva tudatlan előbukkan belőlünk mindaz, ami a szív teljességéből szól. Amíg Isten nélkül beszél az ember, addig rendszerint az Isten neve csak káromlás az ember életében. De amikor már az Úrral van tele a mi szívünk, életünk, akkor ez előjön, kicsordul, és mások számára is megtapasztalható lesz. Pétert is így érinti meg. Ott ezen a helyen, ahol másféle Istent tiszteltek régen. Így érinti meg az elmúlt hónapoknak, röpke éveknek az az együttjárása, Krisztussal eltöltött ideje, és előbukkan belőle az, ami később válik életté benne. Ezt a mennyei atya segíti napvilágra jönni, de jól jelzi már azt az utat, amit Péternek be kell járni. Testvérek, adja az Úristen, hogy mi, akik már Jézus halála, föltámadása, mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után vagyunk, nekünk itt munkálkodjon a szívünkben az Isten lelke, és a Szentlélek segítse a választ megadni. Erre ígéretünk van, hogy megadatik számunkra a válasz. Munkálkodjék már most a szívünkben, hogy bármikor kérdéssé válik, akár önmagunk számára, akár mások számára, akár az Úr Jézus szembesít bennünket most, s majd egykor, azzal, hogy ki ő számunkra, tudjuk megadni a választ. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ha valakinek nem Szentlélek munkálkodik a szívében, az nem tudja ezt a választ megadni. Annak a számára Jézus csak talán egy hajdani tanító, egy fontos ember, a történelem egy fontos személyisége, de nem a megváltó. Csak azt tudja Jézus megváltónak vallani, akinek a szívét már átjárta a Szentlélek munkája, Isten újjászülő szeretete, és kicsordul belőle, hogy igen, Uram, Te vagy az én megváltóm, Te vagy az én szabadítóm. Ezt nevezzük megtérésnek, Istenhez fordulásnak. Majd erről szeretnénk beszélni a szerdai Bibliaóra idején most a bőti sorozatban, amikor tanítói jellegű foglalkozásokat, alkalmakat tartunk. Erre hívogatunk majd szórólappal, amit szeretnénk a testvérek számára kiosztani az istentisztelet után. Fontos, hogy az ember az odafordult életével tudjon választ adni arról, hogy kihez tartozik. Nagyon fontos, testvérek. Valaki úgyis gazdája lesz az életünknek. Független ember nincs. Azt mondja az ige, vagy egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy pedig nem lehet kétfelé sántikálni. Nincsen közbenső út, vagy a széles úton megyünk a kárhozatra, ahol sokan járnak, és úgy tűnik, hogy jó úton haladunk, vagy pedig azon a keskeny úton, ahol kevesen vagyunk, akár így, vasárnap délelőttönként itt a templomunkban, de ez az út az örök életre vezet. Meg tudjuk-e ezt vallani, tudjuk-e így jelezni a mi hitvallásunkkal, hogy kihez tartozunk, kihez tartozik az életünk, kihez tartozunk mi magunk. És végezetül ez a kérdés egyúttal egy megbízatást ad az életünk számára. Ha erre a kérdésre őszinte hittel tudunk válaszolni, akkor a földi életre nézve és az örök életre nézve célt és értelmet kap az életünk. Amikor Péter kimondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, akkor azt mondja Jézus, te Péter vagy. A Simon nevet tulajdonképpen itt cseréli le hivatalosan és már maradandóan a Péter névre. A Péter név annyit jelent, hogy egy kőszikla darab, egy kő darab. És azt mondja az Úr Jézus, hogy erre a kőre, erre a kősziklára, arra a hitre, ami benned majd ezzel a hitvallással fog munkálkodni, én erre a hitre, ami összetevődik sokak hitéből, erre építem rá az én anyaszent egyházamat. Kedves testvérek, az egyház, a Krisztus követőknek a serege soha nem egy ember hitén alapul. Akár egy ember hite is fontos lehet egy-egy településen, egy körzetben, akár egy gyülekezet elindításához, egy család Krisztushoz fordulásához. Fontos egy embernek a hite, de nagyon fontos, hogy ehhez a hithez ragaszkodjanak más hitek is. Ahogyan elkezdünk építkezni, ahogyan az alap nem egy lapát betonból tevődik össze, hanem egyik után rakjuk a másikat, és aztán a cement úgy egybe köti az egészet. Kedves testvérek, így rakódik a mi hitünk is egymáshoz. És aztán erre a hitre lehet ráépíteni az anyaszent egyházat. Nagyon fontos azoknak a hite, akik közel 100 évvel ezelőtt itt a benépesülő új telepen elkezdték a szívükben forgatni, de jó lenne itt is templom. Elkezdték munkálni azt, hogy legyünk először ott a kisiskolában, külön alkalmakon ne kelljen bejárni a sorompont úrra, a nagy templomba. Fontos volt azoknak a hite, akik a gazdasági világválság után rögtön elkezdtek gyűjtögetni arra, hogy itt a telepen templom épüljön. És fontos mindazoknak a hite, akik a II. Világháborúban, vagy az 56 megtorlása utáni időszakban tudtak helyt állni a hitükben. Tegnap emléknap volt az országunkban kommunizmus áldozatainak emléknapját, ült az ország, és emlékeztek rá több helyütt. A református nagy templomban egy nagykőrösiek által, főiskolások által bemutatott színdarabon egy mártír lelkipásztornak, Gulyás Lajos leveli lelkésznek a mártír halálát mutatták be, akit megtoroltak sokféle őszinte hitvalló szaváért, és aztán galád módon hamis tanúkkal, hamis információkkal megrágalmazva egészen a bitófára juttattak és felakasztottak. Kedves testvérek, voltak, akik nagyon nehéz körülmények között is megvallották a hitüket. Most másféle nehéz körülmények vannak. Másféle mindent egybemosó, mindent eltakarni akaró helyzet van, amikor a bűnre azt mondják, hogy nem bűn, az élet része. Amikor azt hitetik el az emberrel, hogy csak magával foglalkozzon, és ne törődjön mással, megint nagyon veszélyes időszakot élünk át. Péter hitvallása ki kell, hogy terjedjen majd a környezetére. Ennek a Péternek egyelőre csak a közvetlen környezete fontos, hogy a beteg anyósához elhívja Jézust, ez is nagyon fontos. De attól még messze van, hogy ott a főpap udvarán meg tudja vallani, hogy ő Jézushoz tartozik. Ezért még bocsánatot kell kérnie Jézustól, és meg kell vallani, hogy szereti őt. És amikor ezt megvallja, az egykor tett jézusi ígéret, hogy erre épül fel az én anyaszentegyházam, ott a Genezáret-tó partján hangzik a küldetés, legeltesd az én juhaimat, őrizd az én nyájaimat. De ezt a bensőséges kapcsolatból fakadó küldetést csak akkor kapja meg, amikor már Jézus látja benne, hogy valóban övé Péternek az élete. És ekkor Péter majd kész lesz arra, hogy pünkösd napján kiálljon sok-sok, akár más nyelvet beszélő, akár veszélyes elemekkel is telelévő közösség elé, és ha börtönnel fenyegetik is, ha megvesszőzik is, akkor is megvallja, hogy mi kell a megváltáshoz. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg, mondja az ott álló sokaságnak. Testvérek, Jézus kérdése egy örök életre szóló küldetést ad. Ma, amikor azzal küszködünk, hogy sokaknak már hosszú ideje nincs munkahelye, amikor azzal küszködünk, hogy nem találjuk az életünknek a célját, értelmét, ami önbecsülést adna az ember létünkben, célt, értelmet adna, Jézus odalép mellénk, és azt mondja, hogy legeltesd az én juhaimat. És olyan embereket látok egyszerre magam körül, akiket idáig nem vettem észre, akikre szükségem van. Péter eljut odáig, hogy ő, aki azt gondolta korábban, hogy különféle tisztátalan dolgokat ő neki meg sem lehet közelíteni, egy pogány családot fog majd megkeresztelni és hitre juttatni Kornélius házanépét, mert az Úristen meg tudta értetni vele, hogy amit én megtisztítottam, te nem mondj tisztátalannak, de ez mind-mind következmény egy csodálatos küldetésben, amit Isten ad neki. Testvérek, mindannyiunknak megvan ez a fajta küldetése. Mindannyian elfogadhatjuk és elkérhetjük Istentől, amit nekünk ad. Csak előtte Jézus kérdésére meg kell adni a választ. Ki ő nekünk? Ki ő, aki megváltásával, élete odaáldozásával életünket már megszabadította? Elfogadtuk-e? Életünk része lette hálából, és hogyha igen, akkor tudjuk vállalni azt a küldetést, amit ő nekünk már elkészített. Adja az Úristen, hogy ebben teljesedjen ki a földi életünk, és ennek örök folytatása legyen majd az az üdvösség, amiben Jézus ott szembesítve az üdvösség kapujában életünkkel azt tudja mondani válaszul: jól vagyon, jó és hű szolgám, sokra bízlak, menj be a te atyádnak örökébe. Isten így áldjon meg bennünket. A folyamatos kérdezéssel, életünk jó helyen van-e, a folyamatos válaszadással, amelyben magunk is szembesülünk, a folyamatos hitvallással, amelyben a másik ember is fontos lesz, és a küldetés elfogadásával, megélésével, mely mind ebből fakad, hogy aztán életünknek lehessen örök folytatása ott nála az üdvösségben. Adja ő, hogy így legyen. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk az ígére, és az utolsó verset énekeljük a megkezdett 445-ös énekünkből, a 6. verset. Nézzük, mennyire ide kapcsolódik. Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben, az fény lett át a szent s apostol életén. A 6. versét énekeljük 445. dicséretünknek. És imádkozzunk a mi Urunkhoz. Istenünk, légy áldott azért, hogy annyira fontosak vagyunk számodra, hogy kérdezel bennünket. Urunk, olyan sokan attól szenvednek, hogy nincs, aki hozzájuk szóljon, nincs, aki érdeklődjön felőlük. Köszönjük, Urunk, hogy aki benned hisz, aki hozzád tartozik, az soha nem éli át azt a magányt, azt a nem törődömséget, amitől a világban oly sokan szenvednek. Légy áldott, hogy kérdezel bennünket. Kérdezel minden egyes napon, hogy telt a mai napod. Miben voltál hű, és miben buktál el. Köszönjük, Urunk, hogy választ kell adnunk őszintén. Előtted nem képmutatóskodhatunk, nem adhatunk valami mellébeszélő választ, neked meg kell vallanunk. Uram, te jól látsz, te mindent látsz, azt is látod, és azt is tudod, hogy szeretlek. Köszönjük, hogy ezt a megvallást őszintén megtehetjük, mert te úgyis belénk látsz. És köszönjük, hogyha tévúton vagyunk, ha Péter módjára megpróbálnánk eltéríteni, félre magyarázni a te áldozatodat, utadat, akkor te visszatérítesz. Ha Péter módjára megtagadnánk mások előtt, akkor te akár a kakas kukorékolással is tudsz figyelmeztetni arra, hogy igen, én már ezt megmondtam neked előre, meg fogsz tagadni engem. Bocsásd meg, Urunk, hogyha volt ilyen az életünkben, hogy megtagadtunk saját magunk számára, vagy mások számára. Kérve kérünk, ne engedd, hogy eltakarjunk téged bárki más elől. Legyél számunkra és mások számára te a megváltó Krisztus. Köszönjük, Urunk, hogy fontosak vagyunk számodra. Megkérdezel, hogy szerettünk-e téged, és ha igen, akkor adsz küldetést, amellyel életünk az üdvösségre juthat. Légy áldott, hogy erre taníthatjuk a fiatalokat. Légy áldott, hogy ezt a sziklaszilárd fundamentumot tehetjük a gyermekeink lába élete alá, hogy erre álljanak rá, ebbe gyökerezzenek bele, és ha minden ingataggá válik, és körülöttünk ők szilárdan megállnak, mert az életük nem fövényre épített. Kérve kérünk, így áld meg a konfirmandus gyermekeinket, itt Monoron, Monori erdőn, és mindenütt, ahol szól a te ígéd, és áld meg a kicsiket, nagyokat, add, Urunk, hogy beléd kapaszkodjanak már az ők is életükkel, és legyél álmunkra is szilárd támasz. Kérünk a betegekért, legyél gyógyító orvosuk, könyörgünk a szomorkodókért, legyél vigasztalójuk, áld meg a nehéz helyzetben lévőket. Kérve kérünk, Istenünk, bárkinek bármiben hiánya van, szüksége van, elégítsd meg őket szükségeikhez mérten. Áld meg városunkat, áld meg magyar nemzetünket, magyarságot határainkon innen és túl, és vezess bennünket, Istenünk, lelked által az örök életre, add, hogy megkapva a földi életre szóló küldetést, megtaláljuk az utat is, te hozzád, ki magad vagy, az örök életre. Amen. Most néhány másodpercnyi csendben a magunk imádságát vigyük Isten színe elé, könyörögjünk önmagunkban. Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Mielőtt nyelvünkön volna a szó, te már érted azt. De köszönjük, hogy tőlünk kéred, várod, hogy meg tudjuk-e fogalmazni, hogy igazán tőled reméljük-e a segítséget. Add, Urunk, hogy mindaz, amit most tőled kértünk, ha tőled való, ha dicsőségedet, javunkat szolgálja, akkor hisszük, be fogod teljesíteni, amikor elérkezik annak ideje. Amen. Most pedig fennállva imádkozzuk el az Úrtól tanult legszentebb imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem testvéreknek, hogy az elmúlt héten emlékharang szólt, kedden délután 4 órakor Mácsik Lajos gyülekezet egykori presbitere 21 évvel ezelőtt, 69 éves korában hunyt el. Az ő emlékére szólt a harang, rá emlékezik ma családja, és hiszem a gyülekezet is. Isten áldja meg azokat az előttünk járókat, kik a hitnek a példáját, szeretetük, munkálkodásuk példáját itt hagyták a gyülekezetben. Isten áldja meg az emlékezést, és Isten áldja meg az emlékezőket. Alkalmainkat hirdetem, testvérek. Ma délután 4 órakor református nagy templomban dr. Tolnai Lajos szülész nőgyógyász testvérünk és az ő felesége, kik évről évre eljönnek, akár a házasság hetében, akár így a bőti időszakban, ők fognak bizonyságot tenni a család fontosságáról ebben a szétszóratott emberi kapcsolatokkal terhelt világunkban. Ha valakik el tudnak jönni, kérem, jöjjenek el, nagyon szépen és nagyon szívhez szólóan tudnak bizonyságot tenni a saját házasságukról, és a környezetükben élőknek a családi helyzetéről. Talán magunk is sokféle útbaigazítást nyerhetünk ebben. A bevezető előadást egy külön férfi és női kiscsoportos beszélgetés szokta követni, és a végén szeretett vendégségre hívják a résztvevőket, tehát ma délután nagy templomban. Holnap este 7 órakor, 6 órakor, bocsánat, téli időszakban még 6 órakor a Rákóczi út 29-ben a Kékkereszt Iszákos Mentő Misszió Biblia órája lesz. Szeretettel várjuk azokat, akik akár a szenvedély rabságával küszködnek, akár a környezetükben van olyan valaki, akiért imádkozni kell. Hirdetem, hogy szerdán, az elkövetkezendő hetekben szerdánként kivételesen nem a Biblia olvasó kalóz szerinti napi ígéket vesszük a Biblia órákon, hanem a bőti sorozatunkban megtéréstől az üdv bizonyosságig ezt a címet adta az egyik testvérünk. Ennek a sorozatnak az első alkalommal most szerdán a megtérésről szólunk. Mi a megtérés? Miért kell megtérnünk? Ez egy folyamat, vagy egy konkrét esemény, és elége egyszer megtérnünk ebben a földi életben. Kis szórólapokat is készítettünk, akár lehet másnak is vinni, és szeretettel várjuk szerdánként most ebben a bőti időszakban a testvéreket, utána pedig a hónap utolsó szerdáján lesz ebben a folyamatban tovább egy-egy ilyen tanításos alkalom, és ezt mindig fogjuk előre hirdetni, de ezt az 5 alkalmat most egyszerre odaadnánk a testvérek kezébe. Az azt követő héten minden este 6 órai kezdettel a gombai gyülekezet hívogat bennünket, életek és történetek címmel lesz egy sorozat, amelyben aránylag jól ismert embereket hívogatnak, Gundel Takács Gábortól egészen Levente Péterig, tévés személyiségek, de akár innen Monorról jól ismert nagy templomi fiatal presbiter, és többen tesznek bizonyságot az életükkel kapcsolatban. Ha valakik tehetik, gombai gyülekezet nem holnaptól, hanem holnaphoz egy hétre kezdődik, tehát a következő héten esténként 6 órai kezdettel lesz ez az alkalom sorozat. Kedves testvérek, az adóbevallásoknak az ideje van, hogyha valaki igényli és szükséges, akár az egyházi 1%, akár az alapítványi 1%, kérem, szóljanak még, ha úgy van, tudunk adni bárkinek adószámokat a gyülekezeti élet megsegítésével kapcsolatban. Most pedig záró énekünket énekeljük, a 469. dicséretet. A 469. dicséretnek mind az 5 rövid versét, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg hű megváltom gyermekedet. 469. dicséret, mind az 5 versét énekeljük. imádságunkat a himnusz, és kérjük egymás életére az Úr áldását. Fogadjuk a jó tanácsait, meglátásait. Mához egy hétre tehát presbiteri gyűlést tartunk. Kérjük az áldást, maga pedig a békességnek Istenre szenteljen meg titeket mindenestül, hogy a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fenthetetlenül őriztessék meg az Úr eljövetelét.